Kedves hallgatóm! Elkezdjük Mózes második könyve 25. fejezetének a tanulmányozását. A 25. fejezettől a 30. fejezetig Mózes második könyvében Isten megadja Izraelnek a Szent Sátor tervrajzát és a főpap öltönyének a mintáját. Azután találjuk a Szent Sátor felépítését és összeállítását, valamint azt a tényt, hogy a sátor megtelt az Úr dicsőségével. A Szent Sátor lett Izrael életének a középpontja, mert az ember ott közeledhetett az Istenhez. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez: mondd meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek részemre felajánlást minden embertől, akit arra indít a szíve. Gyűjtsétek össze a nekem szánt felajánlásokat. Mózes második könyve, 25. rész, 1. és 2. vers. Izrael csak néhány hónapja távozott a rabszolgaság igája alól, és az Úr mégis azt kéri tőlük, hogy járuljanak hozzá a Szent Sátor felépítéséhez. Csodálatos, hogy Izrael gyermekei olyan sokat adtak, hogy le kellett őket állítani az adakozásban. Barátom, ez nem nagyon gyakran történik. Hosszú időn át lelkipásztor voltam, és sohasem kellett megállítanom a gyülekezetben az adakozásokat. De Mózes ezt tette. A következő anyagokat kellett felajánlaniuk. Ilyen felajánlást gyűjtsetek össze tőlük: aranyat, ezüstöt és rezet, kék és piros bíbort, karmazsin fonalat, lenvásznat és kecskeszőrt, vörösre festett kosbőrt, delfinbőrt és akászfát, lámpaolajat, balzsamot a felkenéshez való olajhoz és a jó illatú füstöléshez, ónixköveket és foglalatba való drágaköveket az éfódhoz és hósenhez. Mózes második könyve, 25. rész, 3. verstől a 7. versig. Első kérdésünk az, hogy hol szerezték mindezeket az értékeket. Emlékezz arra, hogy Izrael csak nemrégen szabadult meg a rabszolgaságból, és ez része volt 400 éves elmaradt bérüknek, amit az Egyiptom földjéről való kivonulásuk előtt gyűjtöttek össze. Mózes második könyve 12. részének 36. verse erre emlékeztet minket. Az Úr ugyanis jó indulatot támasztott a nép iránt az egyiptomiakban, és ezért hajlottak a kérésre. Így menekültek el Egyiptomból. Amikor Izrael elhagyta Egyiptomot, óriási gazdagságot vitt magával. Úgy becsülik, hogy legalább 10 millió dollár értékű anyag került át csupán a Szent Sátor felépítéséhez. A Szent Sátor kisméretű volt, mert azt cipelniük kellett a pusztai vándorláskor, de nagyon díszes, gazdag és gyönyörűen nézett ki. Készítsenek nekem szentélyt, hogy köztük lakjam. Mózes második könyve, 25. rész, 8. vers. Isten sohasem mondta, hogy ő a Szent Sátorban lakik majd abban az értelemben, hogy arra a földrajzi területre korlátozódik a személye. Izrael teokráciában élt, és Jahve volt a király. Izrael fölött Isten uralkodott. Trónja a kerúbok között állt, és az ember ott találkozhatott Istennel. Manapság az a gondolat terjedt el, hogy Isten emberkeze által készített templomban lakik, pedig ez nem így van. Ez pogány álláspont. Egyesek a templom épületét Isten házának nevezik. Az nem Isten háza, mert ő nem lakik épületben, és sohasem lakott. Salamon helyesen fejezte ezt ki. Ki építhet neki házat, látva, hogy az ég és az egek egei sem fogadhatják be őt? A szent sátor volt az a hely, ahol az ember találkozott Istennel. Uralkodik az Úr, reszkessenek a népek. A kerúbokon trónol ő, remegjen a föld. A fridláda volt Isten trónja, és ez volt az első bútordarab, amelyet el kellett készíteniük. Egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutatom neked a hajlék mintáját és az egész fölszerelés mintáját. Mózes második könyve, 25. rész, 9. vers. A zsidókhoz írt levél mondja, hogy a földi szent sátort a mennyei szent sátor mintájára készítették. Fölvetődik a kérdés. Vajon szó szerinti szent sátor van a mennyben? Én azt az álláspontot képviselem, hogy így van, mert Isten itt ezt mondja. Ezt szó szerint elfogadom, és úgy érzem, hogy ha Isten valami mást értett volna rajta, akkor azt világossá tette volna. A zsidókhoz írt levél 8. részének 5. versében ezt olvassuk. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort, mert így szólt. Vigyázz, mindent aszerint a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. A zsidókhoz írt levél 9. részének 23. és 24. verse világossá teszi a továbbiakban. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába menbe Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. A külső udvar elzárt rész volt a szent sátor körül. 100 könyök hosszúságban és 50 könyök szélességben vette körül a szent sátort. A könyök az ember középső ujjának hegyétől a könyökéig terjedő távolság. Ha megméred a magadét, akkor körülbelül 45 centiméternek találod. Ha kisebb személy vagy, akkor a könyök ennél rövidebb, ha magasabb, ennél hosszabb. A könyök hosszúsága változott, de körülbelül 45 centiméternek lehet venni. Ha megnézed a szent sátor alaprajzát, láthatod, hogy a külső udvarban volt a bronzoltár és a mosdómedence. Maga a szent sátor két részre oszlott, a szent helyre és a szentek szentjére. A szent sátor 30 könyök hosszú és 10 könyök széles, valamint 10 könyök magas volt. A szent hely 20 könyökször 10 könyöknyi volt. A szentek szentje 10x10x10 könyök méretű volt, és tökéletes kockát alkotott. A szent hely bútorzata volt a szent kenyerek asztala, az aranylámpatartó és az illatáldozati oltár. A szentek szentjében volt a szövetség ládája és a kegyelem királyi széke. A külső udvarban volt két bútordarab, a bronzoltár és a mosdómedence. Fehér lenből készült kerítés zárta el azt. Készítsenek egy 2,5 könyök hosszú, 1,5 könyök széles és másfél könyök magas ládát akászfából. Von be színarannyal, kívül belül von be, és készíts rá körös körül aranyszegét. Önts négy aranykarikát, és erősítsd azokat a négy alsó sarkára. Két karikát az egyik oldalára, és két karikát a másik oldalára. Készíts rudakat is akászfából, és azokat is von be arannyal. Mózes második könyve, 25. rész, 10. verstől a 13. versig. A frigyláda és a kegyelem királyi széke volt az a hely, ahol Isten találkozott Izrael gyermekeivel. Azon a helyen közeledhettek Istenhez. Az volt a szent sátor legszentebb része. Figyeld meg, hogy az első bútordarab a frigyláda. Isten szempontjából közelítjük meg, belülről kifelé haladva. A frigyláda a szentek szentjében helyezkedett el, ahol Isten jelenléte lakozott. Ha az ember szempontjából közelednénk felé, akkor először a szent sátor kapujával találkoznánk, azután a bronzoltárral és a mosdómedencével. A szent sátort úgy készítették el, hogy azt Izrael fiai vihették magukkal a pusztai menetelés alatt. Összerakták, amikor letáboroztak, és fölvették, amikor egy másik helyre mentek. A szent sátorban minden bútordarabot fölszereltek gyűrűkkel és rudakkal, hogy könnyen cipelhessék a pusztában. A kegyelem királyi széke, amely a frigyláda tetejét alkotta, különálló bútordarabnak számított. Készíts két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles fedelet is színaranyból. Készíts két kerúbot szintén aranyból. Ötvös munkával készítsd azokat a födél két végére. Az egyik kerúbot az egyik végére készítsd, a másik kerúbot a másik végére, a födél két végére készítsétek a kerúbokat. Mózes második könyve, 25. rész, 17., 18. és 19. vers. Figyeld meg, hogy ezek után Isten mit mond. A kerúbok kiterjesztett szárnyal legyenek rajta, betakarva szárnyukkal a födelet, és egymás felé forduljanak. A kerúbok arca a födél felé forduljon. Mózes második könyve, 25. rész, 20. vers. A kerúbok lefelé néztek a kegyelem királyi széke irányában. A födelet tedd a ládára, a ládába pedig tedd bele a bizonyságot, amelyet neked adok. Ott jelenek meg neked, és beszélek veled a födélről, a két kerúb közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak. Beszélek veled mindarról, amit majd általad parancsolok Izrael fiainak. Mózes második könyve, 25. rész, 21. és 22. vers. A frigyládát belül és kívül arany borította. Sittimfából készült, ami többé-kevésbé elpusztíthatatlan volt. Tökéletesen szimbolizálta az Úr Jézus Krisztus istenségét és emberségét. Jézus Krisztus istenember volt. Istenségét képviselte az arany, és emberségét képviselte a fa. A frigyládáról nem lehet pusztán úgy beszélni, mint egy faládáról, mert az aranyláda is volt. Nem nevezhető aranyládának, mert ugyanakkor faláda is volt. Mind aranyból, mind fából állt, hogy fenntartsa a Krisztusra, mint Isten emberre mutató szimbolizmust. A kettő nem keveredhet össze. E kettősség figyelmen kívül hagyása téves szemlélethez vezet vele kapcsolatban. A Szentírásban nincs még egy ennyire titokzatos tanítás, ami ennyire túl lehetne a magyarázaton, mint Krisztusnak, az Isten embernek az egysége. De nincs még egy szimbólum, ami annyira egyszerű lenne, mint a Fridláda, és leírná Istennek és az embernek ezt az egységét egy ember testében. A fából és aranyból készült láda fölfoghatatlan csodáról beszél. Valóban Isten választja ki az egyszerű tárgyakat, hogy zavarba hozza a bölcs embereket. Ez az egyszerű láda elmondja az egész történetet, amennyire az ember fölfoghatja az Úr Jézus Krisztus áldott személyének kikutathatatlan titkát. A Fridládát kívül és belül arany borította. A Kolosséi levélben olvassuk, hogy benne lakozott az Istenségnek egész teljessége testileg. Jézus Krisztus nem pusztán csodatevő volt. Nem pusztán ember volt, aki kifejlesztette isteni öntudatát. Ő Isten volt. Úgy szólt, mint Isten. Ugyanarra a síkra tette magát, mint Isten. János evangéliuma 14. részében, az 1. és 9. versben a megváltó ezt mondja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az Atyát. Igen, ő Isten volt. Ugyanakkor tökéletesen ember is volt. Elfáradt. Leült, hogy megpihenjen Samáriában a kút mellett a nap hőségében. Aludt, evett, ivott, nevetett, sírt, és mindeneken túl szenvedett és meghalt. Mindezek emberi tulajdonságok. Az arany és a fa a Fridládában nélkülözhetetlen. De ugyanakkor a kettő nem vegyülhetett össze egymással. Jézus sohasem ténykedett egy időben úgy, mint Isten és ember. Amit tett, azt vagy teljesen emberi, vagy teljesen isteni cselekedetként tette. A Fridláda nem üresen állt a templomban. Három tárgy volt benne, amit a zsidókhoz írt levél 9. részének 4. verse sorol föl. Ebben volt egy arany füstölőoltár és a szövetség ládája, minden oldalról arannyal borítva. A szövetség ládában volt az aranyedény mannával tele, és Áron kivirágzott vesszeje, meg a szövetség táblái. A Fridláda tartalma is szimbolikus. Áron kivirágzott vesszeje beszél az Úr föltámadásáról. A manna beszél arról a tényről, hogy Krisztus az élet kenyere. A 10 parancsolat arról az életről beszél, amelyet ő e földön élt, teljesítve a törvény és a róla szóló proféciák minden pontját. A szövetség táblái beszélnek Krisztus királyságáról. Ő királyként született. Királyként élt. Királyként halt meg. És királyként támadt fel a halálból. Ismét eljön a földre, mint király. Isten programja tovább halad korunkban, és az örökkévaló múlttól kezdve halad addig az ideig, amíg Krisztus uralkodik-e földön. A földnek uralkodóra van szüksége. Az embereknek király kell. Ő egy napon eljön, mint királyok királya és urak ura. A mannás korsó beszél Krisztusról, mint prófétáról. Isten nevében szólt, ahogy János evangéliuma 6. részének 32. verse világosan mutatja. Bizony, bizony mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Jézus Krisztus Isten küldötte az emberhez. Ő volt a Logosz, Isten igéje, Isten ABC-je, az Alfa és az Omega. Ő Isten végső üzenete az embernek. Mivel Krisztus Isten emberként jött a földre, a menny néma maradt, mert Istennek nincs függeléke Krisztus helyének betöltésére. Neki nincs más betűje az Omega után, mert Krisztus annak a betűnek a megtestesítője. Isten Krisztusban tárta ki a szívét. Áron veszélyének kivirágzása beszél Krisztus főpapi munkájáról. A próféták Isten nevében szóltak az embereknek. A papok az emberek nevében szóltak Isten előtt. Krisztus, mint pap, önmagát ajánlotta föl. Mint pap, fölment a mennybe. Most is ott ül Isten jobbjánál a mennyben. Jézus Krisztus, mint pap, mint Isten ember feltámadta halálból, és ő különös példája a feltámadásnak egészen a mostani óráig. A húsvéti liliomok és tojások nem beszélnek a feltámadásról, de Áron kivirágzott veszélye igen. Az holt fadarab volt és megélett. A frigyláda beszél Krisztusról, mint prófétáról, papról és királyról. Az ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliuma, 1. rész, 14. vers. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy otthagytad mennyei dicsőségedet, és eljöttél értem a földre, hogy megválts bűneimből, és végül magadhoz emelj a mennybe. Köszönöm ezt neked. Ámen.